Kedves hallgatóink, Böjt album, ezzel a címmel jelent meg dr. Nagy Károly Zsolt könyve a Magyarországi Református Egyház kiadásában, éppen az idei Nagyböjt előtti időszakban. A kötetet az Egyház missziói szolgálatának támogatásával az imádság évében sikerült kiadni. Az albumban Szikszai György imádságai és a szerző fotói különleges szinergiájukkal segítik a böjti elmélyülésben mindazokat, akik képesek egy kicsit megállni, lenyugodni és elgondolkodni Istennel közös dolgaikon. A következő percekben a szerzővel, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tudományos rektor helyettesével, dr. Nagy Károly Zsolttal beszélgetek.
Ez tavaly a nagybőjt időszaknak a terméke, vagy a saját bőjtömnek az eredménye, és akkor született ez a könyv. Egyrészt Szikszai Györgynek az imádságaiból indultam ki, ezek úgy jöttek, hogy nagyon sokat foglalkozom Szikszai Györgynek az imádságaival. Antropológusként, kultúrakutatóként érdekel az imádság műfaja, az imádság irodalom, az imádság története, az imádság testtartása, stb. Ezekkel elég sokat foglalkozom, és éppen a tavalyi év volt, amikor előadást is tartottam Szikszairól, meg az imádságokról. Ez volt az egyik vonulata a dolognak, a másik az, hogy fotográfusként aktívan dolgozom, figyelem azt, ami körülöttem van, és egy kicsit abban is voltam tavaly, meg vagyok, hogy keresem azt a fotográfiai nyelvet, ami az enyém lehet, amivel olyat tudok mutatni vagy mondani, ami csak az enyém, a saját stílusom, és ebben a keresésben érdekes módon talált egymásra a szikszai szöveg, illetve a kép, a fényképezés, mint böjti gyakorlat tulajdonképpen, mert hogy ez úgy alakult, hogy ahogy foglalkoztam a szikszai szövegekkel, foglalkozom azzal is egy kicsit, hogy hogyan lehet ezeket a nagyon-nagyon régi 18. századi szövegeket mai nyelvre esetleg úgy átfogalmazni, úgy átírni, hogy ne vesszen el az eredeti. Ez olyan, mint a Károlynak a revíziója, hogy ugye megmaradjon valami az eredetiből, ugyanakkor a rengeteg vala és hasonlók, amik megakasztják az olvasást egy mai olvasó számára, azokat vegyük ki belőle. Valami sikerül, valami nem. Szóval foglalkoztam ezekkel a szövegekkel, és úgy mentek bennem, ilyen, majdnem azt mondom, hogy mantraként, de ez nem mantra, most olvastam éppen Báni Zsáknak egy zseniális tanulmányát a sivatagi atyák meditációs gyakorlatáról, és abszolút ráismertem arra, amit én is csináltam, hogy ezek a derék sivatagi atyák olvasták a Biblia szövegeit, és egész nap hangosan, félhangosan mondták újra ugyanazt a pár verset, és miközben tették, vettek a dolgokat, csinálták, amit csinálniuk kellett, így ment bennük a szöveg, tehát olyan ez, mint amikor az ember nem kívülről tekint rá egy szövegre, hanem elkezd belülről kitekinteni a szövegen keresztül arra a világra, amiben él, és bennem is ez volt. És jöttem be a teológiára otthonról, ez egy nagyjából 1 kilométeres út, és ahogy ezek a szavak, szófoszlányok az imádságokból forogtak bennem, észrevettem valamit a földön, valamit a kerítésen, valamit az égen, és rájöttem, hogy ezek a szövegfoszlányok abból, amit látok, valami többet mutatnak, vagy többet mondanak, mint hogyha kinyitnák a látványnak az ajtaját, és rájönnék arra, hogy fú, itt valami sokkal több van mögötte, mint hogyha valami sokkal több mutatkozna meg a jelenvaló, a látható világban abból, amit a szemünk lát. Ez egy kicsit olyan, mint az ikon. Ikonokkal is nagyon sokat foglalkozom, és az ikonról tudjuk, hogy az ikonnak a perspektívája is más, mint az európai művészetben megszokott perspektíva, mert az ikon arról szól, hogy nem mi nézzük őt, hanem ő néz bennünket. Ezek a képek is egy kicsit ilyen ikonok, amelyeken keresztül a teremtő, megváltó, gondviselő, szent lelkével bennünket vezető Isten mutatkozik meg. Legalábbis én ezt így éltem meg, és akkor ennek a dokumentumai tulajdonképpen ezek a fényképek.
Beszélő fotókról, mesélő fotókról beszélünk, és hát nagyon érdekes a kötetnek a tagolása, hiszen a fejezeteket elindító imádságok utána fölszeletelődnek mondatokra, mondat részekre, és ezek a képek melletti, hát úgy mondjam, kísérő szövegek, nem tudom, hogy lehet ezt jól megfogalmazni. Mik a szerepük, hogyan hatnak egymásra? Tehát az a pici mondatrész, vagy mondat, és a fotó. Újságíróként az vagyok hozzászokva, hogy egy cikk hozzápárosítunk egy fotót, ami körülbelül hát na, ahhoz illik. Itt teljesen másról van szó, itt azért gondolom nem volt ilyen egyszerű összeszerkeszteni a kettőt.
Abszolút nem, és abban, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a fotó és a szöveg, az az irányadó, amiről az előbb beszéltem. Tehát, hogy egyfelől ezek nem történetmesélő fényképek. Ma általában ezt szoktuk, minden a történetmesélésről szól, a jó előadó is nagy történetmesélő, nem, ezek nem történetmesélő fényképek, ezek arra valók, hogy az ember kinyissa, és akkor elkezdjen nézni. és ne történetet keressen benne, hanem azt keresse, hogy hogyan tud reflektálni arra, ami a képen van. Ebben segít a szöveg, ami ugye a kezdő imádságnak egy-egy gondolatát emeli ki, de a szöveg nem illusztrálja a képet, és a kép nem illusztrálja a szöveget, hanem a kettő egyszerre, legalábbis reménység szerint, az én szándékom szerint, a kettő egyszerre kezd el hatni az olvasóban, egyszerre kezdi bizsergetni, mocogtatni a gondolkodását, meg nem csak a gondolkodását, hanem a lelkét is, mert hogy ezek pont azért egyfajta szemlélődő imádságok, vagy szemlélődőként elgondolt imádságok, és szemlélődő viszony a világhoz, ami körülvesz bennünket, mert nem a történetet keressük, meg nem azt akarjuk belevetíteni, ami velünk van, ahogy velünk történik, hanem azt keressük, hogy hogyan mutatkozik meg ezen keresztül valami, ami túlmutat ennek a világnak a látható dimenzióin.
A hitgyakorlásnak talán a legmélyebb időszaka mindig a bőt. Ugye nálunk reformátusoknál mindig szokott lenni, hogy most hogyan bőtölünk, hogy van, aki ugye nem eszik hús, de van, aki mástól fosztja meg magát, hogy segítsen elmélyülni az Isten dolgaiban. Hogyan segít ehhez hozzá ez a kötet? Tehát, hogy miért pont a bőt, ha egyszerűen akarom kérdezni?
Igen, mi reformátusok általában összetett módon viszonyulunk a bőthöz. Nekem volt egy teológus hallgatóm, aki egyszer egy ilyen találós kérdést tett föl az órán, kérdezte, hogy tanár úr, tudja, hogy bőjtölnek a reformátusok? Hát mondom, nem tudom, mondja, és erre azt mondta a derék hallgatom, hogy beszélnek róla. Tehát mi szeretünk beszélni a bőjtről, az, hogy hogyan bőjtölünk, az már egy másik kérdés. Akárhogyan bőjtölünk, a bőjtnek az egyik legfontosabb összetevője mindig a lelassulás, a megállás. Ennek a kiemelkedő alkalma, a bőjt, annak az alkalma, hogy nagyon közhelyes, borzasztó közhelyes, de az a rohanó világban, ami körülvesz bennünket, meg abban a rohanó életben, amit mi is élünk, megálljunk, magunkba forduljunk, meg az Istenhez forduljunk. Azért izgalmas ezt képekkel kísérni, mert hogy a képeinkkel is rohanunk. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy hogyan fogyasztjuk a képeket, akkor egyfelől megfigyelhető, hogy az elmúlt években vagy egy évtizeden belül is egyre pörgősebb a képfogyasztásunk. A reklámok a televízióban, a videók, ilyen flash, tehát ilyen villanó hatásokkal operálnak, ezek egyre gyorsabbak, stroboszkópszerűek, stimulálnak bennünket. Ha megnézzük, hogyan fogyasztjuk a közösségi médiát, ugye Facebookot pörgetjük az ujjunkkal, Instagramot pörgetjük az ujjunkkal, egy-egy képre nem szánunk egy tized másodpercnél sokkal többet, ugyanakkor ezek a képeknek pont nem fogyaszthatók így, tehát aki nem képes lelassulni ezekhez a képekhez, annak nem érdemes ezzel az albummal foglalkozni. Aki fölteszi magát, vagy ráteszi magát arra, vagy megadja a lehetőséget arra, hogy kinyitja ezt az albumot, és azt mondja, hogy nem átpörgetem, hanem rászánok egy 10 percet legalább arra, hogy kinyitom, megnézem a mára esedékes képet, és elkezdek reagálni arra, hogy mit hoz elő belőlem ez a kép. Nem az, hogy mit mond, miről szól a kép, mi az üzenet, mit hoz elő belőlem ez a kép. Hogyan reflektálok rá, milyen érzések támadnak bennem a képek nézése kapcsán, annak már nyert ügye van, mert az meg tud állni egy pillanatra, és hogyha hozzáteszi a szövegrészletet is, elolvassa hozzá az imádságot. Azért van úgy megalkotva a könyv, hogy a bal oldalakon mindig csak egy picike szöveg van. Kimondottan arra való, azért is van ilyen papíron, hogy oda lehessen írni tollal, ceruzával, alá lehessen húzni, dolgozzunk magunkon a könyv segítségével, erről szól a dolog.
Azért kíváncsi lennék, hogyan alakul ki ez a fajta látásmód az emberben, mert hogy egyszer voltam egy művészi performanszon, és nem csináltunk más, csak összetekertünk egy A4-es papírt, és ugye, mint a gyerekeknél a látjuk a általános iskolában, tehát hogy azt a picike részt láttuk a világból, és hogy mennyire mást mutat így a világ egyébként, mint hogyha az ember mint a két szemével teljes terjedelmében látja, hogy hogyan alakul ki ez a fajta látásmód, hiszen valójában erről van szó, hogy valamire önkéntelenül és tudatosan tud fókuszálni az ember.
Hát ennek a kialakulásában a legelső mozzanat az, hogy azt mondjuk, hogy megállunk. Nem véletlen, hogy az előbbiekben a szemlélődés képét vagy fogalmát hoztam be ide. Engem is nagyon megragadott a szemlélődő imádságnak, ez a nagyon ősi keresztény imádság formának a lelkülete, ami arról szól, az az alapvető állítása, amit egyébként a társadalomtudományok, a pszichológia nagyon sokfelől megerősít, hogy Isten nem magunkon kívül szólít meg bennünket, hanem ott szólít meg bennünket, ahol vagyunk, amiben vagyunk, és legelső ahol és amibenünk ez a testünk, és hogy az Isten a testünkben szólít meg bennünket, minden tapasztalatunk a testünkön keresztül adódik számunkra, de ha nem vagyunk a testünkben, akkor elzárjuk magunkat ettől a tapasztalattól. Tehát az egyik legfontosabb dolgunk az, hogy megérkezzünk a testünkbe. És a szemlélődő imádság gyakorlata az ezzel indul, hogy érkezz meg a testedbe, ne legyél gondolatban te Kamcsatkában, meg az ukrán háborúban, meg a nem tudom én micsodában, ne a társadalmi konfliktusokon, meg ezen azon járjon az agyad, mert figyeljük meg, hogyha megyünk az utcán, akkor sem vagyunk ott. Tehát nem látjuk azt, ami az utcán körülvesz bennünket, nem látjuk meg a másik embert sem sokszor, mert valahol máshol vagyunk. Az Istenre hangolódás ott kezdődik, hogy érkezzünk meg abba a testbe, amiben az Isten majd meg fog bennünket szólítani. A könyv és a fotográfia és ez a látásmód, amit én ebben képviselek, az ebből a megérkezésből táplálkozik. És hogyha az ember megérkezik, és jelen tud lenni a saját életében, jelen tud lenni az utcán, ahogy megy, jelen tud lenni abban a környezetben, ahol él, akkor ez a környezet, mindaz, ami körülveszi őt, jelentéstelivé tud válni. Akkor észre tudja venni azt, hogy amiről a református hitünk, meg a kereszténység egyébként is beszél, hogy az Isten kijelentésének a hordozója az a világ, ami körülvesz bennünket. Csak nem figyelünk oda erre a kijelentésre. Ha megtesszük ezt az első lépést, akkor ugye van egy filozófus, most hirtelen nem fog eszembe jutni a neve, aki azt mondja, hogy a kép lényegében jelentésteli felület. Ezt a jelentést kell nekünk keresni, lehet, hogy nem is fogjuk megtalálni, de már a keresés is örömet okoz, és a keresés is a kijelentőre, a jelentést adó Istenre való hangolódást segíti.
Érdekes dolog, hogy az album készítője Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektor helyettese, a lektora szintén itt a falak között dolgozik, Lapis József irodalomtörténész, kiváló szakember, de a kiadó, holott van egyetemi könyvkiadó is most már, kiadója a Magyarországi Református Egyház, tehát gyakorlatilag egy összreformátus kiadvány lett. Hogyan jött össze ez, hogy így adták ki ezt a kötetet?
Ez teljesen véletlenül jött össze. A missziói szolgálat megkeresett engem még tavaly télen, készülve az imádság évére, hogy egy könyvükhöz segítsek. Szimbólumokról kellett beszélgetnünk egy kicsit, és éppen akkor voltam már ott, hogy ez a böjtalbum készen volt, gyakorlatilag tördelve, 10-11 néhány ember, barátaim, irodalmárok, költők, fotósok, stb. Látták, elmondták a véleményüket, én átalakítottam, átformáltam egy kicsit, és akkor úgy döntöttem, hogy na hát akkor itt az ideje, hogy keressek egy kiadót. Valóban az egyetemünknek van saját kiadója, de ezért ez egy olyan jellegű kötet, ez nem egy tudományos kötet, meg az ember úgy is van vele, hogy a saját könyvét a saját kiadója, szóval hogy kellemetlenül is jön neki. 3-4 embernek írtam, akiket ismerek, könyvkiadással foglalkoznak, hogy itt van ez a kézirat, esetleg nem tudnak-e, vagy ők, vagy más nem tudnak ajánlani, akik foglalkoznak vele, és itt teljesen véletlenül beugrott, hogy jaj, hát végül is megkérdezhetem én a Hajdú Zoltán Levente kollégát is, hogy ha már úgyis beszéltünk az imádság évéről, neki nincs-e ötlete arra, hogy kit lehetne megkeresni. És 2 napon belül Levente visszaválaszolt, hogy ez neki nagyon tetszik, és ő szeretné, hogyha a missziói szolgálatnál megjelenhetne a könyv. Hát mondom se kell, hogy én nagyon boldog lettem tőle. Egyfelől azért, mert így pillanatok alatt lett kiadója a könyvnek, másfelől pedig azért is, mert nagyon örülök annak, hogy ez a saját egyházamnak, a saját magunknak a kiadásában jelenhet meg ez a kötet, és nagyon hálás vagyok érte.
Kedves hallgatóink, böjtalbum, ezzel a címmel jelent meg Dr. Nagy Károly Zsolt könyve a Magyarországi Református Egyház kiadásában, éppen az idei nagyböjt előtti időszakban. Az előző percekben a szerzővel beszélgettem.